azt gondolom, hogy a kutatóknak, a tudósoknak, és mindenki, aki ezen a területen dolgozik, nagyon nagy a felelőssége, hogy ha amíg van egy utolsó szalmaszál, addig azt kell hangsúlyozni, és arra kell irányítani az embereket, ugyanígy, mint egy orvosnak. Lehet azt hangsúlyozni, hogy kedves uram, maga 90%-ban meg fog halni, de ha ezt hangsúlyozok, akkor nyilván meg is hal.
Hogyan fog kinézni Magyarország klímája 20-30 év múlva? Lesz-e vízünk? Tud-e majd működni a mezőgazdaság? Van még, ami menthető? Nem késtünk el a cselekvéssel? Üdvözlöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Nagy András vagyok. Ürge Forzasz Diana fizikus, éghajlatkutató, a CEU, a Közép-Európai Egyetem környezetvédelmi tanszékének professzora. Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének tagjaként 2007-ben Nobel békedíjat kapott. 7 gyermeke van. Ürge Forzasz Diánával beszélgettünk utolsó szalmaszáról, Magyarország jövőjéről, a cégek felelősségéről és klímaszorongásról.
Ön eredendően asztrofizikát tanult. Mi vitte később arra, hogy a klímával, környezetvédelemmel, ehhez hasonló témákkal foglalkozzon, és e felé menjen el tanulmányaiban is?
Mindig a természetvédelem érdekelt, mindig azzal kapcsolatban szeretem volna dolgozni, hogy megvédjem a természeti környezetünket. Csak ugye ez itt a 80-as évek végén volt esedékes az én pályaválasztásom, és akkoriban bizony hiába érdeklődtem körbe, nem nagyon lehetett igazából természetvédelemmel foglalkozni, tehát ezt egy kicsit olyan zsákutcának éreztem, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor a másik nagy szerelemnek adom magamat, ami pedig a csillagok voltak, és akkor csillagászakra mentem, mert onnan lehetett csillagászra szakosodni, úgyhogy mindig vicceltek az évfolyam társaim, hogy akkor én csillagvédő vagyok, mert tudták, hogy a környezetvédelem meg a természetvédelem a nagy álmom szintén. Úgyhogy én voltam csak az évfolyamon a csillagvédő.
Mi az, amin most dolgozik, Diana?
Nagyon sokféle kutatáson dolgozom. A legnagyobb célom az az, hogy jelen pillanatban megértessem Európával, hogy sokkal jobb irány az orosz gáztól való függetlenné váláshoz az épületeknek a mély felújítása. Ezzel kapcsolatban van nagyon sok számításunk, nagyon sok példánk, amivel megmutattuk, hogy ha gyorsan nekiállnánk az épületállomány mély felújításának, energia plusztos, ez azt jelenti, hogy több energiát termelnének az épületek, mint amennyit elhasználnak összesen, tehát az áramfelhasználást is belevéve, akkor viszonylag hamar, hát akkor is még egy-két évtizedig eltartana, de az alatt fokozatosan jelentősen csökkenne egész Európában az EU-n kívülről származó földgáz behozatal, és ezzel nem csak ugye megszűnne az, hogy egy háborút finanszírozunk, nem csak megszűnne egy politikai függésünk, de megszűnne az, hogy nagyon ki van téve a lakosság általában az energiapiaci árrobbanásoknak, áringadozásoknak, valamint általában a lakosságnak szinte az egyik legnagyobb terhe a fűtésszámla. És hogyha szinte gyakorlatilag nem lenne fűtésszámla, hiszen egy passzív ház szintű házban, amin esetleg van is még napelem, vagy esetleg napkollektor, akkor nagyon minimálisra rúg összesen az éves energiára fordított rezsi. Tehát így összességében mindenki jobban járna, ráadásul még olyan nyerességekről nem is beszélek, amit szintén nagyon sokat számoltunk, és elemzéseink vannak rá, hogy milyen sokat növekedne a termelékenység, hiszen ilyen jobb épületekben az emberek egészségesebbek, kevésbé terjed a Covid-tól kezdve az összes légúti megbetegedés. Ennek eredményeképpen Magyarországon 2, Németországban fejenként évente 5 munkanapnyi hiányzást lehetne megtakarítani, tehát amikor beteg állományban van az ember. Úgyhogy nagyon sok nyeressége lenne ennek az iránynak. Nem könnyű nyilván, vannak kihívások, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne. Tehát ez az egyik a kutatásom, a másik pedig segíteni azon gondolkozni és azt megalapozni kutatásokkal, hogy hogyan tudnánk egy olyan gazdaságot megalapozni, ahol nem arról szól a gazdaság, hogy minél több olyan terméket lenyomjak a fogyasztó torkán, amit sose akar, de egy csomó marketinggel áthuzalazom az agyát, hogy mindenképpen azt akarja megvásárolni, és ha még beletolok egy adag marketinget, meg még több pszichológust fölveszek, akkor már esetleg addiktívá tudom tenni a terméket, tehát függők legyenek az emberek a termékentől, vagy az appomtól, vagy valami, az egész idejüket azon töltsék, és esetleg jól meg is beteg elegedjenek tőle. Én azt gondolom, hogy ez a gazdasági modell ez nem működik, hogy egy nagyon szűk réteg társadalom nagy részének manipulálása és néha már betegségi és klímaváltozásig terjedő manipulálása révén gazdagszik meg. Azt gondolom, hogy a gazdaságot át lehet úgy alakítani, hogy olyan dolgokból szülessen nyereséges üzlet, ami a társadalmat jobbá teszi, és a jól létet növeli, és nem pedig a dologi fogyasztást növeli. Ez persze azért nem olyan könnyű ez a munka, és nem is annyira az én szakterületem, tehát nyilván ebben úgy kell ügyesen együtt dolgoznom olyan kollégákkal, akiknek jobban ez a szakterületük, de ez még a másik terület, amin most dolgozom.
A korábbi klímamodellek 1,5°C felmelegedéssel számoltak. Ön szerint ez még reális? Egyáltalán miben lehet bízni a jövőre nézve? Hogy fog kinézni az a világ, amiben mondjuk az ön gyermekei is felnőnek majd?
Az, hogy hogyan fog kinézni ez a világ, ez most és rajtunk múlik. Hiszen konkrétan nagyjából 3 évünk van ahhoz, hogy visszafordítsuk a kibocsátások menetét, hogy ne fölfele menjenek tovább a kibocsátások, hanem tetőzzenek 3 éven belül, és onnan elkezdenek jelentősen csökkenni, és az évszázad közepére nagyjából 0 összkibocsátásunk legyen az üvegházhatású gázok szempontjából. Ez nagyon nagy kihívás, de muszáj megcsinálnunk, hiszen azt hiszem, hogy ez a nyár, meg az előző nyár megmutatta, ízelítőt adott abból, hogy mi várható akkor, hogyha sürgősen nem változtatunk a tendenciákon, hiszen már egyetlen egy Celsius fok globális átlaghőmérséklet emelkedés már olyan hatásokkal jár, amit most látunk. Tehát például akkora hőséghullámok vannak Indiától kezdve, tavaly ugye Kanadán keresztül, Nyugat-Európán, akár Magyarországban is, ami már nem csak arról szól, hogy egy kicsit feljebb kapcsoljuk, feljebb tekerjük a légkondit, hanem arról szól, hogy tönkre mehet a termés, nagyon jelentősen megnő a halálozás, ahol vízhiány épp föl, esetleg energiatermelési problémák lépnek fel, jelentősen megnövekedő energia és élelmiszerárak, és mindez komplikálja még az egyéb problémákat, amik amúgy is vannak a világban, például mondjuk a háborút. Ugyanúgy egyre gyakrabban fellépő pandémiákra számíthatunk, hiszen az éghajlatváltozás a biológiai sokféleséggel együtt egyre több járvány elindulását, hogy okozza is sajnos. Tehát összességében még ezek csak ízelítők voltak, amiket most látunk, az élelmiszer ár növekedés, az energia ár növekedés, meg a pandémia, ezek mind kis ízelítők voltak abból, és a migráns válság, mert ugye amikor 3,5 milliárd embernek előbb-utóbb megszűnik az otthona, vagy egyszerűen élhetetlen lesz, lakhatatlan lesz az a terület, ahol lakik, akkor muszáj előbb-utóbb elvándorolni onnan. Tehát ezek olyan nyomások a civilizációra, a nemzetállamok által dominált civilizációkra, hogy ez nagyon nehéz lesz nagy konfliktusok és nagy sérülések nélkül túlélni. A jól létet máshogy kell definiálnunk, el kell fogadnunk, hogy nem csinálhatjuk ugyanúgy a jól létet, például a nagy sportautókra, csipekre és mondjuk egyre növekedő légi közlekedésre alapuló jólét, máshogy kell, de ettől függetlenül élhetünk jól, és lehet nagyon sok kényelmes közlekedésünk, ha máshogy oldjuk meg, és ugyanígy sok jó nyaralásunk is, csak nem feltétlenül járhatjuk folyamatosan annyit körbe-körbe a földet.
De nem késtünk el egyszer és mindenkorra?
Igenis, ahogy elmondta, még akkor is, ha csak egy pár szalmaszál van, akkor is muszáj azt a szalmaszálat hangsúlyozni, hiszen a szalmaszálat csak akkor fogunk megkapaszkodni, ha mindannyian hiszünk, hogy igenis meg tudunk kapaszkodni, és azzal még ki tudunk menni. Ha viszont azt mondjuk, hogy nincs is szalmaszál, akkor viszont akkor az lesz, hogy jó, akkor amíg még tudunk, addig hadbulizunk, akkor viszont nagyon gyorsan, tehát akkor nagyon felgyorsítjuk a folyamatokat. Ez a mi felelősségünk, hogy a maradék lehetőségeket megragadjuk. És azért is nagyon fontos, mert a kérdésben is benne volt, hogy már késő, vagy nem késő. Ezt nagyon fontos látni, hogy ez nem egy olyan, mint egy villanykapcsoló, hogy vagy rossz, vagy jó, és csak ez a két lehetőség van. A kettő között nagyon sok helyen meg tud állni ez a mutató, tehát amit most csinálunk, az fogja meghatározni, hogy itt a kettő között az óramutatója hol fog megállni.
Ön tehát akkor optimista?
Én ezt nem optimistának vagy pessimizmustának nevezem. Itt a jövő rajtunk múlik, ezt kell látni. Tehát itt most itt nem az, a jövő nem tőlünk független. Tehát amit mi csinálunk, az lesz. Én tudom, hogy ezt kell csinálni, mert nekem 7 gyerekem van, és én nekik egy élhető világot akarok, és mindent meg fogok csinálni, hogy annak a 7 gyereknek és az ő gyerekeinek egy élhető, szép világot hagyjunk, úgyhogy esetleg még jobban is tudnak élni, mint esetleg mi éltünk.
Ha már a gyerekekről van szó, egy friss kutatás szerint a magyar fiatalok 90%-a szorong a klímaváltozás miatt. Ezt ön is tapasztalta, és mi ehhez kapcsolódóan a véleménye? Létezik ugye egy olyan irányzat is, hogy sokan már azért nem vállalnak gyereket például, mert hogy úgy vélik, hogy erre a világra, ami a gyerekekre vár majd, teljesen fölösleges utódokat hozni. Ön mit gondol erről?
Sajnos tényleg nagyon rossz a helyzet, és nagyon, ugye nekem is 7 gyermekem van, és látom rajtuk is sajnos a klímaszorongás jeleit, és általában a jövőtől való szorongás jeleit, és az a baj, hogy azt kell mondjuk, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ez hülyeség, hagyd abba, tégye már lesz, de nem, sajnos igazuk van, és sajnos nagyon jogos az ő aggódásuk és szorongásuk. Viszont ezért fontos az, hogy segítsünk nekik ezt cselekvésbe fordítani, és azt is megmondani, hogy az, amitől félnek, az most még mind megelőzhető, vagy a legnagyobb része. Nem mind megelőzhető, mert vannak folyamatok, amiket már most nem tudunk megállítani, és amik még már évszázadokig beindultak, akkor is, ha abba hagyjuk az kiváltó okokat. De ennek ellenére nagyon sok, a legtöbb rossz folyamat még igenis megállítható, és őnekik kell nem engedniük, hogy ezek a folyamatok ebbe az irányba tovább menjenek, őnekik kell megállítaniuk, hogy ne legyünk manipulálva olyan gazdasági érdekek által folyamatosan, akik lehet, hogy rövid távon nekik az a érdekük, hogy mi nagyon szeressük azokat a bizonyos, a fogyasztás, azt gondoljuk, hogy a fogyasztástól leszünk boldogabbak, hanem segítsenek megmutatni a szüleiken keresztül, segítsenek megmutatni, hogy van más út a boldogságra, a jólétre, és hogy sikerüljön közösen megreformálnunk a gazdasági életet ahhoz, hogy meg tudjuk a gyökerénél oldani a dolgokat. A túlfogyasztás nem kötelező. Nem kötelező, hogy mindig növekedjünk. Egy bizonyos jóléti szinten már meg lehet állni. Lehetne úgy növekedni, hogy nem még többet keresek a következő előreléptetésnél, hanem mondjuk kevesebbet dolgozom. Több időm lenne mondjuk egy 4 napos munkahétre való átállás. Persze, ez nem mindenkinek jó. Akinek még nincs, meg miből megvegye a gyerekének a befizesse a külön órát, vagy aki a minőségi élelmiszert tegyen az asztalra, annak nem. De egy bizonyos szinten túl már az a fejlődés iránya, hogy ne kelljen annyit dolgoznom, hogy legyen időm élvezni azokat a sportokat, amiket szeretek, azokat a hobbikat, amiket szeretek, legyen időm játszani a gyerekemmel, beszélgetni az édesanyámmal, legyen időm az egészségemet tápolni. És a gyerekek, ha ezt mind megértenék, akkor lehet, hogy ők már kiskorúban ellen tudnának állni mondjuk a reklámoknak, meg a marketingnek az erejének, és tudnának tudatosabban elindulni egy jobb világ irányába. És segíteni nekünk, hogy elvigyük őket egy jobb világ irányába, mert egyenlően mi befolyásoljuk ezt.
De reálisan el lehet-e azt tényleg képzelni, hogy valamennyit is változik az emberiség attitűdje? Voltak éppen mi emberek azt tesszük, amit a természetünk diktál, hogyha teszem a szövőrigók lennénk, akkor azt tennénk, amit egy szövőrigónak tennie kell, a saját képünkre formáznánk, és a saját kényelmünkre formáznánk ugyanúgy a környezetünket, és egy idő után nyilván megint csak borulna az egyensúly. Tehát igazság szerint, aki túlfogyaszt, az csak az ember mi volta szerint cselekszik, az ösztönök mentén mozogva és azokat követve. Mi erről a véleménye? Ehhez gyakorlatilag az emberiség kollektív tudatát kellene megváltoztatni természete ellenére.
Nem, abszolút nem értek ezzel egyet. Nagyon-nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés, csak a konklúzióval nem értek egyet. Nem arról van szó csak, hogy mi alapvetően önzők vagyunk, hanem egy olyan rendszert építettünk, ahol egy vékony réteg profitja érdekében, egy vékony réteg profitja érdeke befolyásol minket. Tehát nem hiszem, hogy az emberek nagy része tényleg maguktól, ha ez nem alakítottuk volna így a környezetet, azt választaná, hogy én egész nap nem tudom, most nem akarom megnevezni, milyen közösségi médián lógok is, és egészen addig, amíg anorexiás leszek, és bulimiás leszek, és depressziós leszek, és így tovább, és ne legyenek társadalmi kapcsolatom, és így tovább. Nem, ez azért van, mert bizonyos cégek sokkal több pszichológust tudtak fölvenni, és addig-addig kutatták az egészet, hogy mi, hogy tudjuk rávenni a fiatalokat, hogy a mi apunkon töltsön jóval több időt, mint a többieknek az apján, és ennek ezek az eredmények. Tehát a mai túlfogyasztás az nem biztos, hogy a mi vágyainknak az eredménye, hanem egy szűk réteg a saját érdekeit iszonyatos marketing révén rákényszeríti. Most lehet, hogy viszonylag kis áldozatokról lenne szó, de ha mindannyian, akik szülők vagyunk, belenéznénk a tükörbe, hogy biztos fontosabb nekem az a nem tudom milyen repülőút, vagy a gyerekemnek az, hogy egy élhető jövője maradjon, biztos fontosabb, hogy a munkámban, biztos, hogy nem lenne más lehetőség a munkámban egy kicsit máshogy csinálni az üzletet, mint hogy direkt elromlatom azt a terméket, hogy még gyorsabban kelljen vásárolni az embernek, többieknek újat belőle. Ha ezt kellene a tükörbe megnéznünk magunk, és szembenéznünk, és választanunk, szerintem sokkal többen döntenének a gyerekeik jövője mellett, és a kultúra, és a civilizáció fennmaradása mellett, mint ahogy ezt gondoljuk.
Hát megint egy örökérvényű kérdés, ugye mekkora és hol ér véget a politikai döntéshozók felelőssége. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ön személyesen mennyire elégedett a különböző nemzetközi szervezetek munkájáról, hogyha a klímaváltozásról, illetve annak megelőzéséről van szó, mondjuk 1-10 pontig, ahol 10 a legjobb, 1 a legkevesebb, és mennyire elégedett mondjuk a magyar kormány munkájával ugyanezen a területen?
Most ne beszéljünk konkrét kormányokra, nem beszéljünk általánosságban, hiszen itt én azt gondolom, hogy nem egyes országokról van szó, hanem az összes országról van szó. Én a nemzetközi szervezeteknek 10-est adnék, azért, mert persze vannak korlátaik, de ahhoz képest a korlátaikon belül azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat elértek. Tehát én azt gondolom, hogy a párizsi megállapodás az tényleg egy világtörténelmi mérföldkő volt. Nem volt még olyan tömegmészállás, nem volt még olyan emberirtás, nem volt még olyan világháború, nem volt még olyan pénzügyi válság, amikor 140 államfő egy tető alatt lett volna, és egy olyan történelmi megállapodást írt volna alá, és olyanra kötelezte volna el magát, szinte mindegy, hogy akkor az összes ország bele, ugyanúgy Szaúd-Arábiától kezdve Oroszországon kezdve, mindenki benne van, és aláírta, és ratifikálta ezeknek szinte, azt gondolom, ugyanígy, hogy van, mindenki szinte ratifikálta egy olyan megállapodást, ami jóval a tudomány elé ment. A tudomány akkor még nem merte kimondani a másfél fokot. A kormányok kimondták, igenis, másfél fokon kéne megállítani az éghajlat változást. Vagy legalábbis jóval 2 fok alatt is, ha lehet másfél fokon. Igenis, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon előremutató. A kormányok, én azt gondolom, hogy nem, persze a kormányokat is lehet szívni. Én azt gondolom, hogy, és azt látom mindenféle, hogy nagyon skizofrének a kormányok. Egyrészt, vagy a legtöbb kormány tényleg szeretné ezt megoldani. Lehet, hogy egy-két kormány van, most nem akarok nevet mondani, mindegy, hogy nem. De a legtöbb kormány tényleg szeretné megoldani. És tényleg Magyarországon is nagyon nagy volt a változás. Azt kérdezte, hogy tudunk-e változni. Például hatalmas változás volt Magyarországon is az utóbbi 5 éve, és az, ami ez nagyon fontos. Ugyanakkor minden kormánynál, a legprogresszívebbeknél, a német kormánytól kezdve, a francia és az angol kormányok keresztül, benne van az, hogy ugyanakkor ott sutyorognak a fülébe a legnagyobb gazdasági erők. Nem mernek a kormányok ugyanakkor akarnak is lépni, de nem mernek igazából lépni, mert tényleg a jelenlegi gazdasági az országok gazdaságának a jelentős részét adják olyan cégek, amik jelen pillanatban a jelen fosszilis iparból így úgy amúgy jelentősen nyernek. És persze itt nem csak a gonosz cégek, hanem tényleg azok a cégek nagyon sok embernek adnak munkahelyet, és sok jó rétet termelnek, és sok adót fizetnek be. Tehát összességében ez egy nagyon nehéz dilemma. Ha nagyon sokat gondolkozom, én nekem mindig azért a szálak mégiscsak a nagyiparhoz vezetnek vissza, hogy neki kellene sajnos elfogadni, hogy a kőkorszak sem a kövek elfogyta miatt ért véget. 21. században túlléptünk bizonyos üzleti modelleken, túlléptünk bizonyos iparágakon, kell tudni tovább lépni, elengedni, és úgy, hogy ők, akik az igazán tőkerősek, ők kezdjék felgyorsítani az átmenetet, hiszen ha ők előre futnának, azokban a területekben investálnák a tőkéjüket, amiük van, és a befolyásolási lehetőségüket, amik az új zöld gazdaság felé irányulnak, amik egy olyan jobb lét felé irányulnak, ami kompatibilis az éghajlattal, az éghajlat stabilizációval, a biológiai sokféleség visszaállítással. Ha ők mennének ilyen irányba, akkor tudnánk megoldani.
Az alapján, amit elmond, ez viszont akkor egy patthelyzet, hiszen a vállalatoknak kellene lépniük, ők pedig nyilván nem érdekeltek abban, hogy változtassanak akármit is, hiszen ugyanúgy el tudják adni a termékeiket. Gyakorlatilag törvénykezési szigor vagy kényszer nélkül, vagy legalábbis a részvényesek nyomása nélkül nem nagyon várható el egy gazdasági profitra kihegyezett gazdasági társaságtól, hogy önként és jó szántából lemondjon erről.
Én nem azt mondom, hogy lemondani kell, hanem máshonnan kell megpróbálni szerezni azt a profitot, és máshova kell terelődni. De attól még a kérdés az akkor is jogos, tehát igen, ez tényleg valahol egy patthelyzet. Én azt gondolom, hogy ide jön vissza a klímaszorongás. Én azt gondolom, hogy azoknak a fiataloknak és azoknak nekünk, akik ilyen rettenetesen félünk a jövőtől, vagyis nem félünk, de tudjuk, hogy nagyon rossz jöhet, és ugyanakkor a kezünkben van az a dolog, mi nekünk kell irányítani, a cégek nem tudnak mit csinálni, ami vásárlóerőnk nélkül. Tehát ha mi igenis nem azt mondjuk, hogy én úgy vélem a környezetet, hogy akkor nem veszek sem, vagy hogy lemondok a fogyasztásról teljesen, hanem mondjuk úgy, hogy igenis, de nagyon megnézem azt, hogy hova teszem a pénzem, mit veszek, mibe fektetek be, mint szavazók, nagyon megmondom, és nagyon rendszeresen kifejezem a társadalomban is, mint civil szavazó állampolgár a véleményemet ezzel kapcsolatban, és rendszeresen megpróbálom befolyásolni a különböző képviselőimet, a demokráciában a különböző képviselőimet, hogy segítsenek, hogy ez a hangom érvényesüljön. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy ébredő tömegnek kellene ezt valahol befolyásolnia, hiszen azért a cégek látják, hogy nagyon jön ez, de még mindig ennek a nagy része zöldmosás. Vagy egy ilyen, jó, akkor ezt kell csinálnunk, és akkor Nadianak mondja, segíts kérlek, hogy mit csináljunk gyorsan, hogy úgy nézzen ki. Tehát ez nem jó, hanem hogy megértsék, hogy itt ez nem egy ilyen plusz, egy ilyen toll, egy távatoll, amit bele kell tűznünk, hogy kitűnjünk a többi közül, hanem itt az alapjaiban kell áldoztatnunk, és minden cégnek úgy kell söpörni a portáján, hogy meg kell nézni, hogy összességében mi az én gazdasági tevékenységem, és azt kell rendbe tenni. És én azt gondolom, hogy itt azért nagyon nagy erőnk van, hiszen már nagyon látják a cégek, csak az a baj, hogy szerintem az lenne fontos, hogy ne toleráljuk a zöldmosást. Minden zöldmosást igenis nagyon le kell leplezni, mert nagyon nagy vagy. Tehát nekem nagyon tetszik Antonio Guterres, ugye az ENSZ főtitkára, nagyon karakánan megmondja. Pedig ő azért ENSZ, tehát őt a kormányok támogatják, ők azok a cégek állnak mellette, mögöttek, körülte is, és mégis megmondja, mik azok a nagyipari területek, amik úgy csinálnak, mint a zöldek lennének, közben pont, hogy belakatolják a földet egy sokkal magasabb hőmérsékletű jövőbe, és ezt nem lehet csinálni, és ez zöldmosás is ne tolerál, és az emberek nem tolerálják tovább a zöldmosást. Konkrétan ezeket a szavakat használta például mi az IPCC jelentésünk nyilvánosságra hozatala alkalmával. Tehát én azt gondolom, hogy igen, nem szabadna hagynunk és tolerálnunk a zöldmosást többé, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb a cégek is rá lesznek kényszerítve arra, hogy másik irányba induljak, másrészt pedig minden cégvezetőnek van gyereke. Egy ideig még azt gondolják, hogy ők ki tudják vásárolni a gyereküket a tragédiából, ott van a Ne nézz fel című film. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mi majd ki tudjuk magunkat lőni a földről, mikor becsap az aszteroida, de akkor milyen életünk lesz? Tehát, hogyha előbb-utóbb rájönnek, hogy az már nem ugyanaz az élet, akkor talán ők is beállnak végre abba az irányba, amiben kellene.
Na hát ez az, hogyha utóbb jönnek rá, sem mint előbb, akkor az azért már elég tragikus következményekkel járhat. feltételezem, hogy ha most ebben a pillanatban minden üvegházhatást okozó tevékenységet nullára leállítanánk világszerte, legyen az nagyipari mezőgazdaság, járműforgalom vagy építőipar, már most helyrehozhatatlan és visszafordíthatatlan károkat és következményeket kellene megtapasztalnunk, vagy legalábbis a gyerekeinknek. Mennyi időnk áll rendelkezésre ahhoz, mennyi időnk van ahhoz, hogy ténylegesen ne csak beszéljünk a változásról, ne csak beszéljünk a szemléletformálás fontosságáról, hanem mondjuk ténylegesen legyenek ebben kézzelfogható lépések.
Azért, amit elmondott, hogyha most mindent leállítanák, azért azt kell tudni, hogy igaz, hogy van, lesznek még akkor is folyamatok, amik még rosszabbodnak, és sok folyamat pedig már elromlott is így marad. Ez még mindig nagyon-nagyon kicsi ahhoz képest, ami jön. Tehát azért ezekhez a hőséghullámokhoz talán még tudunk alkalmazkodni. Ahhoz a tengerszint emelkedéshez, ami lassan még évszázadokig fog tudni jönni, még meg tudjuk építeni talán a gátokat. Tehát ez még olyan, amit azt gondolom, itt még nagyon sok természetrombolást még vissza tudunk állítani. Tehát ez még nagyon nem, olyan szempontból nagyon nem késtünk el, hogy itt még van egy élhető jövő. Persze, nem fogjuk tudni ugyanott konzerválni a természetet, mintha nem lett volna ember, de hát van ember, és ezt el kell fogadni. És ez megint az, hogy mennyi időnk van, ez megint az, hogy megint ez az óra. Attól függ, hogy mit mondunk, hogy hol mennyit fogadunk el a nagyon rossz hatások közül. Minden faj számít, minden egyes kicsi élőhely, amit lebetonoztunk, számít. Azért nem érdemes kitűzni ilyen éveket, mert akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát már annyiszor mondták, hogy vége mindennek, és tessék, még mindig nincs vége mindennek. De nagyon sok mindennek bizony már vége van. Viszont még mindig nincs vége mindennek. Tehát addig, amíg nincs vége mindennek, addig még mindig megéri lépni. Tehát jó, ha mindenhol kell mondani időpontot, akkor ezt mondom, hogy 3 éven belül vissza kéne fordítani a kibocsátásokat. De én a kibocsátások visszafordításán kívül azt hangsúlyozom, hogy ne csak a kibocsátásokat nézzük, ez csak egy szimptomája annak, hogy egy véges földön nem lehet végtelenségig növekedni. Egy véges földön nem tudjuk a fogyasztást és a természeti erőforrások felhasználását végtelen mértékig növelni, tehát inkább ezen kell elgondolkozni, hogy kezdjünk egy olyan világot kialakítani, amiben úgy viszonylag mindenki már jól érzi magát, és ahol nem kötelező még tovább növekedni és még tovább növekedni, hanem ahol úgy mindenkinek tudunk adni azért egy olyan jó létet, hogy ez egy emberi méltóságot megadjon, és jól is érezze magát a bőrében.
Hát nem jutottunk közelebb a válaszhoz, valószínűleg nincs is egyelőre.
Hogyha de én nem értem, hogy miért, azt mondtam, hogy minél hamarabb. Ez azt gondolom, hogy elég egyértelmű válasz. Minden egyes év számít, minden egyes cselekvés számít, mert minden egyes cselekvéssel közelebb vagyunk, vagy megelőztünk egy még nagyobb bajt. Ez egy fokozatos skála, nem pedig egy digitális skála, tehát hogy az hol áll meg, és minden egyes cselekedetünk számít. És minél hamarabb csináljuk, annál jobb helyen fog megállni ez az óra, ha meg fog állni.
Jelenlegi állapotok szerint, tehát mondjuk a felmelegedés jelenlegi mértéke szerint, hogyan fog kinézni Magyarország mondjuk 20-25-30 év múlva? Mire kell számítanunk? Lesz-e Balatonunk például? Mekkora mennyiségű gabonát tudunk mondjuk az Alföldön megtermelni?
Már most is látjuk, hogy az élelmiszer termelés sünkben baj van. Sajnos egyre gyakrabban lesz az, hogy tönkre fog menni akár a gabonata termelés, akár a kukorica, akár az egyéb termelés. Azt látjuk, hogy aztán a kukorica lesz az, ami először nagyon fog sérülni, ha csak nem tudunk nagyon jelentősen átállni öntözéses termelésre. Viszont ha meg nagyon átlagunk öntözésesre, akkor én nem tudom, mondjuk ehhez nem értek annyira, de én nem vagyok benne biztos, hogy lesz elég vízünk mindenhez, amit csinálunk, vagy mondjuk amikor jönnek a hőséghullámok. Hiszen jönnek majd egyre durvább hőséghullámok, ezek nagyon élhetetlenné fogják főleg a városainkat tenni, kivéve ha nagyon ügyesen védekezünk, és már most teleültetjük a városainkat olyan fákkal, amik leárnyékolják a házakat, leárnyékolják az utakat, a parkolókat, a járdákat, a buszmegállókat, a tereket, hiszen nem jó a mesterséges árnyékolás, nem elég, mert az igazából maga is csak egy üvegház, tehát maga is csak egy hőcsapda, tehát a fa az egyetlen, ami tényleg hűt. Tehát ha csak a fákkal nem ültetjük most drasztikusan tele a, a városainkat, valamint ha nem, törjük fel a beton nagy részét, és teszünk helyette nedvesség áteresztő, tehát mondjuk ilyen rács burkolatot, hogy a csapadék lefolyjon, folyamatosan áradások fogják tizedelni azért a városi ingatlanokat és a városi településeken levő vagyont. A migrációs nyomás mindenképpen sokkal nagyobb lesz, hiszen egyre gyakrabban, egyre több helyen lesz, hogy nem fognak tudni megélni az emberek, és azok azért Európa felé fognak nyilván indulni. Az élelmiszerárak még jóval jobban fel fognak szaladni, egyre nagyobb, egyre több problémánk lesz. Nem csak abban, hogy mi mit tudunk megtermelni, mint a burgonyát például, elég hamar nem fognak tudni megtermelni, más, hanem 20-30 év múlva nagyon nagy problémák lesznek a kávé meg a kakaó termelésében, tehát persze ez luxus, de akkor is nem tudom, ha sok mindenkit megkérdezik, mit csinál majd kávé, meg mondjuk a gyerekeket csokoládé nélkül. Nyáron nem lehet majd akadok dolgozni, tehát lehet, hogy meg tudjuk termelni a dolgokat, de a nyár nagy részében nem lehet kint dolgozni, hiszen fizikailag nem lesz egy, nem lehet, tehát ha túl meleg van, fizikai munkavégzés lehetetlen biológiailag, mert az ember tönkre megy, mert nem tud a hőtől megszabadulni, hiszen mi 36 fokon üzemelünk, folyamatosan le kell tudni adnunk ahhoz hőt, hogy tudjunk üzemelni, ahhoz, hogyha fizikai munkát végzünk, akkor még nagyobb kellenek a hőmérséklet különbségnek lenni. Tehát most én nem tudom, hogy lehet, hogy megteremne a termések egy része, de ha olyan meleg van, nincs, aki leszedje, nincs, aki betakarítsa, nincs, aki a mezőkön dolgozzon. Jó, még a traktorban lehet légkondicionált, traktort lehet légkondicionálni, de mondjuk az epresszedés már nem biztos, hogy lehet meg. Szóval nem tudom, tehát nagyon sok dolog, egyszerűen nem tudom, hogy fog működni. Továbbra is a nyersanyag problémák egyre nagyobbak lesznek, nagyon drágák lesznek a nyersanyagok. És hát lehet még fokozni, járványok egyre gyakrabban fognak jönni Magyarországra is. Erdők sajnos egyre kevésbé fognak megmaradni Magyarországon, tehát amit általam nagyon ünnepelt faültetés, de nem tudjuk, hogy azok közül a fa közül mennyi fog tudni megmaradni, hiszen ez a probléma, hogy egyre kevésbé alkalmas Magyarország éghajlata az erdők meg a fák megmaradására hosszú távon, tehát ez is a magyar táj is nagyon meg fog változni, és akkor már kevésbé az lesz a fontos, hogy ahol megyünk nyaralni, a Bavanevíz. Én azt mondom, hogy egyre nehezebb lesz megtartani mondjuk a Balaton, Velencétől és így tovább a vízkészleteket, bár a víz az egy kicsit olyan szempontból bizonytalan, hogy pont két régió határán vagyunk, ugye tőlünk északra jóval több lesz a csapadék, tőlünk délre jóval kevesebb lesz, ennek a határán vagyunk, és ez a kettő így ezért így mozog, tehát abban lehetnek változások, meg lehetnek kiszámíthatatlan dolgok a csapadékkal kapcsolatban.
Uh-huh. Hát minden esetre nem túl biztató jövőkép. Mit gondol ön, talán David Attenborough mondta ezeket a szavakat, hogy a klímaváltozással kapcsolatban nem lehetünk elég radikálisak. Mit gondol ön erről? Már a korábbiakban részben erre választ kaptam, de mégis hogy minősíteni ezt?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon radikálisan kéne lépnünk. Már késő van ahhoz, hogy új technológiába reménykedjünk, és nagyon sokszor a technológia csak átterhel, tehát az egyik problémát késlelteti, egy másik problémába átterheli, tehát igazából itt a problémák gyökerét kell megoldani, de ha most radikálisan tudnánk lépni, akkor én azt gondolom, hogy most még ki tudnánk alakítani egy jóval jobb világot, ahol általában egészségesebbek az emberek és boldogabbak is összességében, sőt, összességében gazdagabbak is, de ahhoz változtatnunk kéne. A realitás rajtunk múlik. Mi határozzuk meg, hogy mi a realitás, vagy mi nem? A párizsi megállapodás előtt, ugye a párizsi klímacsúcs előtt, de mindenki kérdezett, mindenkit, szakembereket, na mi lesz, mi várható? Persze azt gondoltuk, hogy semmi nem várható, ugyanaz lesz, mint mondjuk a koppenhágai csúcson, ahol nagyjából születik egy újabb papírtigris. Na most, ha ezt elmondtuk volna, akkor oda megy 140 államfő? Nem megy oda 140 államfő. Nem azt mondtuk. Egy kicsit úgy fogalmaztunk, hogy a reményt adjuk, hogy igenis, ha meg lesz, akkor az nagyon nagy előrelépés lesz, és oda megy 140 államfő, és a nem vártnál is jóval nagyobb előrelépés lett. Én ezt gondolom, hogy nem azt kell latolgatni, hogy milyen lesz a jövő, mert a jövő az nem tőlünk független, hanem mi befolyások a jövőt, hanem meg kell mondani, hogy mit kell sürgősen csinálni, és mindenkinek a felelősség, hogy maga tolja a szekeret abba az irányba, és akkor oda fogunk érni, és akkor pedig teljesen reális.
Jól van, nagyon szépen köszönöm. Jürge Forzasz Diánával beszélgettünk, fizikus klímakutatóval a Selfie-ben. Ez a Szabad Európa. Köszönöm a figyelmüket.